Székasi Balázs orvos egészségügyi szakközgazdásza, a GKI Egészségügy Kutatóintézetének munkatársa az aréna vendége. A vizidíjnál tartottunk. Kérdezik a kollégák, hogy gyerekek információi szerint kell-e vizidíjat fizetni?
Én információim szerint után nem kell. Ez természetesen majd a kormány kell eldönteni, hogy hány éves kornál lesz az a korhatár, amikor tól kell fizetni, illetve ami alatt nem kell fizetni. Én azt gondolom, hogy szintén a bizonyos krónikus betegek, akik betegségük folytán gyakran kell, hogy orvoshoz forduljanak, ezeknek is ugye egy felső korhatár, vagy korlát lesz, ez a tervek szerint ugye ez egy 6000 forint jelen pillanatban. Uh-huh. Ami megint azt gondolom, hogy megint egy politikai kérdés, valószínű ez egy túl alacsony összeg.
Uh-huh. Mert hogy nem mutatja azt, hogy ennek a szolgáltatásnak ára van.
Igen.
Biztosítási csomagok, a kormány a biztosítási csomagok alapelveit határozta meg a ma bevitt javaslatában, a részleteket majd később hozza ki. Milyen egy értelmes biztosítási csomag?
Sokan azt gondolják, hogy az egészségbiztosításnál is lehetséges az, amely más hagyományos, mondjuk vagyonjellegű biztosításoknál, hogy én konkrétan definálom azt, hogy mi jár és mi nem jár. Ez a taxatív felsorolás és a taxatív definíció, ez több országban megpróbálták már, hogy máshova ne menjünk, itt a szomszédos Szlovákiába is történtek erre kísérletek. Borzasztó nehéz ezt meghatározni, hiszen az egészség állandóan fejlődik, állandóan változik. Nagyon nehéz ezt meghatározni. Ennél fogva is a magyar kormány úgy döntött, hogy nem EFTA-t próbálja meg, hanem inkább azt mondja, hogy van egy alapellátás, ami közé tartozik az életmentő beavatkozások, és anya és csecsemővédelem, amely igenis állampolgári jogon jár.
Függetlenül attól, hogy fizetek.
Hogy én fizetek, hogy én járulékot, vagy nem fizetek járulékot, ugye. Itt bejön csak, mert zárójelben megjelenem egy érdekes kérdés, amikor azt mondom, hogy igen ám, de hogyha én mondjuk egy Magyarország a szomszédos országban lakom, akkor nagyon gyakori jelen pillanatban keleti határszélen dolgozó, vagy keleti ország részben dolgozó kollégák gyakran sztoriznak arról, hogy hány anya jár át a szomszédos országokban Magyarországra az egészségügyi ellátást igénybe venni. Erre vajon jogosultak lesznek-e, illetve erre ez hogy lehet kiszűrni, ez egy kérdés.
Hát két ország közti megállapodás.
Vonás, igen, volt eddig, igen.
Fizetni,
de hát, és idáig ez biztosítási alapon működött, ugye, és a biztosítók ez egymás között el kellett, hogy számolják ezeket az ellátásokat. Na most, hogyha ez állampolgári jogon jár, akkor ez egy érdekesebb kérdés. Második csomag, az ugye az alapbiztosítás csomaga lenne, amikor az alapbiztosításba a leggyakoribb ellátások járnának. Itt viszont egy beutalási rendszerén működne ez, amikor én elmegyek a háziorvosomhoz, és a háziorvosom beutal a különböző szakorvosokhoz. Itt megint ugye félő az szakmailag, hogy a háziorvosok leterheltsége tovább nő. Ugye a háziorvos tovább fog utalni, ahelyett, hogy sok esetben ő is meg tudna vizsgálni, ő is el tudna látni. Itt megint van a Nyugat-Európában igen bevált csoportpraxisok szerepe. Tehát Nyugat-Európában nagyon jelentős azoknak az orvos közösségeknek a szerepe, amelyek ott dolgoznak úgynevezett a beteg közelébe, és igyekeznek minél több esetben definitív ellátást nyújtani a betegnek. Ők ebben érdekeltek. Nálunk az háziorvos nem érdekelte, de ő tovább fogja küldeni a beteget.
Nem fogják büntetni a háziorvost, ha indokolatlanul tovább küldi a beteget?
Hát, ha indokolatlanul tovább küldi a beteget, akkor majd lehet, hogy meg tudják büntetni, de majd kíváncsi vagyok, hogy minden orvos mellé tudunk-e állítani egy felügyelő orvost.
Ez és a biztosító feladata.
Hát ez a biztosító feladata lenne, de nem hiszem, hogy szakmailag egy orvost ilyen szempontból meg lehet fogni. És ez a ugye a biztosításnak a második lépcsője. Nagy, és itt megint a paraszolvencia kiváltható ebben a biztosítási csomaggal, tehát a harmadik lépcsőfok, amikor kiegészítő biztosításokat köthetek. Ugye mindig a különböző lépcsőfok közötti átmenet a nagyon kérdéses, ugye mondjuk elesek az utcán, eltöröm a lábamat, bekerülök egy kórházba, ott engem begipszelnek, ez nekem alap, az első csomagba tartozó ellátás jár. Ugye? De amikor én nekem utána, hogy ellenőrző röntgent szeretnének csinálni, ez már hová tartozik, itt merül fel a kérdés, ugye? Ez az én gyógyulásomhoz szükséges. De ha nekem nincsen biztosításom, akkor nekem ez a csomag nem jár. De vajon tehetek?
Kereskedni, mert igen. Orvos szakmai szempontból nyilván az alapcsomagba tartozik, mert lehet, hogy nem jól forr össze.
Igen, de tehetek én arról, hogy nekem mondjuk például nincsen biztosításom, mert az én munkaadóm nem fizetett utánam járulékot. Tehát
ez egy... nem megoldás, hogy lesz egy rendszer állítólag, én még csak hallottam, de nem láttam, amiben meg lehet nézni, hogy a munkáltató hogy fizette utána, de. Mekkora az de. Egyéni számlám. És ha nem, akkor persze és ambíció akkor... kérdése, hogy verem az asztalt a munkáltató.
A munkáltatómnál is munkáltatót váltok, vagy én nagyon örülök annak, hogy én... Én azt hiszem, erre az igazi megoldás az ez lenne, hogyha felnőttként tudnánk kezelni a lakosságot, és azt mondanánk, hogy ezt a munkáltatói egészségbiztosítási járulékot odaadom a munkavállalómnak, és a munkavállalóm befizeti ezt a biztosítónak, vagy közvetlenül ugye átutalja a biztosítónak, ekkor ebben az esetben valóban ez a saját felelősségem, hogy én ezt a járulékot ezt megfizettem, és ezáltal jó.
Az emberek nem gondolnák azt, hogy ez egy plusz jövedelem, amit el lehet költeni plazma tévére, autórészletre, mi egymás?
Biztos lenne a társadalomnak olyan része, jó a kérdés, biztos lenne a társadalomnak olyan része, aki ezt plazma tévét venne helyette, és majd amikor aztán kórházba kell kerülni, akkor próbálkozik paraszolvenciával kikerülni, hogyha egy megfelelő és tisztességes és egy jól fizetett rendszert építünk fel, akkor azt a plazma, vagy azt a paraszolvenciát dugdosó beteget azt el fogja hajtani a rendszer, és igenis második alkalommal rá fog jönni, hogy egy tisztességes társadalomban igenis a saját érdeke és a saját családjának az érdeke, az, hogy ezt a saját közösségének az érdeke, hogy ő azt a járulékot megfizesse.
Harmadik csomagban?
Harmadik csomagban én azt hiszem, hogy olyan kiegészítő biztosításokat gondol a kormányzat, amelyek plusz szolgáltatásokat jelentenek. Ugye itt a klasszikus hotel szolgáltatásokról beszél mindenki, ez nem túl jelentős ma Magyarországon, hiszen egyszerűen kínálat nincsen erre. Tehát egy lepusztult kórházban én most mi közül tudok igazán választani.
Ez egy vagy északi fekvésű, törött ablak valószínűleg ebben.
Hát ha nem is törött ablak, de most ugye a 10 ágyas kórterembe vagy a 8 ágyas kórterembe tudok befeküdni. Ezt ma a kiegészítő biztosításokat is őszintén megmondva a mai jelen pillanatban általában a paraszolvenciát tudja kiváltani és helyettesíteni, de a jövőben mindenképpen ennek meghatározó szerepe van, illetve azt gondolom, hogy a kiegészítő biztosításnak fontos szerepe lehet a szolgáltatások, a közvetlen beutalási sorrendnek, hogyha én másképp döntök, akkor igenis elmehessek én egy professzor úrhoz, hogyha én nem oda abba a kórházba szeretnék menni, és nem az ügyeletes orvos szeretném, hogy ellásson, hanem igen.
Ez magyarán azt jelenti, hogy nem nekem kellene fizetnem azért, hogy a professzor úrhoz mehessek a doktor úr helyett, hanem a kiegészítő harmadik csomagon fedezni ennek a büntetési jellegét is. Igen. Nem oda megyek, ahova küldenek.
Igen. És itt látom én a magánegészségbiztosítóknak a szerepét. Nagyon fontos, és azt hiszem, ez nem tudom, hogy jelen pillanatban a kormány hogy gondolja, de egy pár hete még úgy gondolt, és arról kommunikált, hogy nagy szerepet szána magánbiztosítóknak az egészségügyben. Én azt gondolom, hogy a magánegészségbiztosítóknak nem szabad jelentős szerepet szállni, mert az egy álom, hogy a magánbiztosítók be fognak szállni egy olyan piacra, ahol ne felejtsük, hogy ugye a járulékot a törvény szabályozza. A járulékot az APEC szedi be, az OEP határozza meg az egészségbiztosítási csomagot, tehát hol van az a magánbiztosító, aki erre a piacra, ahol az állam határozza meg ezt a három szerep, ezt a három legfontosabb területet, majd ő beszáll, és azt mondja, hogy igenis én itt majd elkezdek versenyezni, és az állam diktálja nekem a feltételeket. Nem. Ezeket a szolgáltatásokat én azt gondolom, hogy változatlanul az állam által meghatározott, hívhatjuk országos egészségbiztosítási pénztárnak, vagy regionális egészségbiztosítási pénztáraknak, de mindenképpen az állam kell, hogy nyújtsa, és a magánkiegészítő egészségbiztosításokban van a magánbiztosítóknak szerepe, ahol versenyezhetnek egymást.
Tehát az alaprellátásban, ebben a hármas lépcsőben, a szintekben nem lehet versengő magánbiztosítási rendszert csinálni?
Én azt mondom, hogy csak a ez az én szakmai magánnyem, hogy igen, csak a harmadikban, a jelen magyar egészségügyi helyzetben nem várható el. Én dolgoztam magánbiztosítónál, és a magánbiztosítónak a működési költsége, a profit elvárása, a tulajdonosok elvárásai és az egésznek a struktúrája az igenis olyan kemény, amely őnek nehézé fogják tenni a valós verseny. Ugye nem felejtsük el, hogy ugye a magánbiztosítások esetében a magánbiztosító az a vásárlók szelekciójába, kiválasztásába, ezt külföldi úgy szokták mondani, hogy cream schemingbe érdekelt, ez a lefölözésben.
Gazdag vagyok, sportolok, egészséges.
Éges vagyok, akkor jó ügyfél vagyok, akkor én megtalálom, és akkor én majd a fitness, a rózsadombi fitness termel mellett nyitok egy fiókot, de véletlenül se fogok fiókot nyitni, mondjuk egy előregedett környéken, ahol majd én az időseknek fogom toborozni az én szolgáltatásomat. Nem tudja az állam meghatározni azokat a szorzókat, vagy megfelelőképpen szabályozni azokat a plusz szorzókat, amivel esetleg kedvezővé teheti ezeket az idősebbek ellátásáért harc és valóban verseny alakuljon ki a biztosítók között.
Rékasi Balázs, köszönöm szépen a tanácsokat. Az elmúlt egy órában Rékasi Balázs orvos egészségügyi szakközgazdász, a GKI Egészségügy Kutatóintézetének munkatársa volt az Aréna vendége.